Kicsért tessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Herodes, a negyedes fejedelem, mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták, János támadt föl a halálból. Mások szerint Illés jelent meg újra. Voltak, akik azt állították, a régi proféták közül kelt élete valamelyik. Herodes így töprengett. Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok? És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Kinek tartják az emberek Jézus Krisztust? A kérdést itt nem az Úr teszi fel az apostoloknak, hanem az emberek vélekedéséről Herodes király elmélkedik. A lelkiismerete nem hagyja őt nyugodni, és visszatér a prófétával való beszélgetéseinek emléke, de egyben a lefejezésének képe is, és ténye is. Bár nem vallásgyakorló, de még hívőnek sem mondható, azért az igazság hirdetése nyomot hagyott a lelkében. Az életét nem akarja megváltoztatni, de mégis kíváncsi a rendkívüli és megmagyarázhatatlan dolgokra. Teljesen az e világ élet elkötelezettje, ezért zavarba hozza őt minden olyan esemény, amely nem fér bele az elgondolásába. Ki lehet ez? Kérdezi ő maga is, mint a zsidók sokasága. Az világos előttük, hogy nem olyan, mint ők maguk, és így nem fér bele korábbi elképzeléseikbe. Arra viszont bátortalanak, hogy kimondják, isteni dolgokat tapasztalnak, tehát Isten működik közöttük. Fél megoldást választanak, amikor azt mondják, hogy talán keresztelő János támadt föl, ezért ez a rendkívüli tanítás, amit Jézustól hallanak. Ez a vélekedés azonban két dologban is hamisnak bizonyul. Elsősorban abban, hogy a keresztelő egyetlen csodát sem művelt, Jézushoz pedig igen sok beteg jön szabadulást keresni a bajából. De abban is merőben más az Úr működése, hogy ő nem keresztel, és nem egy helyen táboroz le, hanem járja az országot. De még abban sem helytálló az állítás, hogy az Úr már akkor megkezdte a működését, amikor a keresztelő még a börtönben sínylődött. Sőt, János azt is nyíltan kijelentette, hogy ő csak előfutára annak, aki majd Isten küldöttje lesz. Ez a feltételezés tehát teljesen logikátlan. Akik ezen az állásponton vannak, sem a keresztelő működését nem ismerték igazán, sem Jézus Krisztus ige hirdetését és csodáit. Az sem helyes magyarázat, hogy Illés jelent volna meg, mert akkor ez a világ végét, a végidő elérkezését jelentette volna. Sirák fiának könyve egy külön rész szentel Illés próféta dicsőítésének, és ebben szól arról, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr harangját, és helyreállítod Jákob törzseit. Ez pedig Malakiás próféta jövendőlését idézi, aki könyvének záradékában ezt jövendőli. Íme, én elküldöm majd nektek Illés prófétát, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Annak viszont, aki az Úr Jézus működésében ennek a beteljesedését látja, sokkal nagyobb félelemmel kellett volna élnie, hiszen ez nem más, mint a végidő, tehát a számonkérés és a befejezés ideje. Az Úr Jézus működését pedig nem félelem kísérte, hanem lelkesedéssel és örömmel fogadták és hallgatták az ő tanítását. Világos tehát, hogy ez a feltételezés is csak oktalan találgatás. Hát akkor talán egy régi próféta támad föl és működik közöttük újra. Ez a feltételezés két szempontból is alaptalan. Részben azért, mert sehol nem szerepel ilyen ígéret, hogy valamelyik próféta is újból folytatná a működését, és ennek nem is lenne indoka. A próféták legtöbbjét nem hallgatták meg, sőt, megölték. Ezek után értelmetlen lenne a további működésük. Isten erőszakos beavatkozásának tűnnék a nép életébe. Ez pedig teljesen elképzelhetetlen Istenről, aki eddig is elfogadta a nép különféle döntéseit. A másik érthetetlen dolog, hogy az Úr Jézusban, akinek új tanítását annyira csodálták, nem egy új prófétát látnának. Ilyen kevésre értékelték volna magukat, hogy közöttük nem támaszthat Isten egy új prófétát. Vagy úgy gondolták, hogy Istennek már nincs új üzenete a számukra? Pedig az Úr tanításáról éppen azt állapították meg, hogy új tanítás, mégpedig hatalmas erővel. Azt kell tehát mondani, hogy ez egyáltalán nem komoly vélekedés, hanem csak pletyka szintű találgatás. Ilyen hírek hallatán nem csoda, hogy Heródes nem fogadta el az emberek híresztelését, és maga szeretett volna meggyőződni arról, hogy kicsoda a csodatévő személy. Kíváncsisága bizonyos vallásos érdeklődést mutat, de az is bizonyos, hogy ebben semmi elhatározás nincs a tanítás követésére. Merő érdekességként kezeli az Úr Jézus működését, a csodáit pedig csak látványosságnak véli. Király létére azt nem tehette meg, hogy az emberek közé vegyüljön, és úgy elégítse ki az érdeklődését. De végül mégis hozzájut ahhoz, hogy az urat személyesen is láthassa. Pilátus az első kihallgatás után átküldi hozzá az elfogott Krisztust, és így igyekezett megszabadulni az ítélet felelősségétől. Erről szintén Szent Lukács evangéliuma számol be. Talán ezzel akarta az evangelista teljessé tenni a király jellemzését, hogy az Úr Jézus véleményét is elénk adta róla. Ezt egyetlen mondat foglalja össze. Hosszasan faggatta, de ő feleletre sem méltatta. Ez nem csak nagy csalódás lehetett a király számára, hanem megalázó is. Arra azonban már nem merészkedett, hogy úgy bánjon Jézussal, mint a keresztelővel, hanem visszaküldte Pilátushoz. Mindkettőjük számára érdekes, de erkölcsileg veszélyes személynek tűnt az Úr Jézus. Ezek után joggal vetődik fel bennünk a kérdés, hogy miért tartotta fontosnak az evangélista, hogy beszámoljon nekünk erről az eseményről. Van ebben valamiféle kinyilatkoztatás, isteni üzenet? A látszat az, hogy pusztán csak a történet teljességét és hitelességét szolgálja ez a kis részlet. De ha elgondolkodunk az eseményen, mégiscsak valami tanítást is felfedezhetünk benne. Ez nem közvetlen tanítás ugyan, de mégiscsak a Szentlélektől jövő figyelmeztetés a számunkra. Az egyik krisztusi mértéket adja elénk. Herodes jelentős hatalommal rendelkezik, hiszen király, de jelentéktelen személyiség. Az ő mértéke is az, amit manapságon sokszor hangoztatnak reklámokban és gyakorolnak az életben, a cél, hogy jól érezzük magunkat. Ez a szokásos pogány felfogás, akik számára nincs jövő az e világi dolgokon túl. Carpe diem, élvezd ki a napot, a pillanatot. Nekünk pedig nem kell leborulnunk a csillogás előtt, hanem magunk értékeihez ragaszkodva kell viselkednünk. Ahogyan az Úr szóra sem méltatta Heródest, nekünk is a magunk mértéke szerint kell viselkednünk. Nem szabad, hogy a látszat megtévesszen minket. Az igazság és a szilárd jellem szorosan összetartoznak. A másik tanítást abban fedezhetjük föl, hogy Isten mindenkinek megadja a lehetőséget arra, hogy igazat és a jót választhassa. Herodes lelkében ott próbálkozik az igazság tisztelete és vágya. Isten pedig több alkalmat is nyújt számára, hogy valóban az igazság útjára léphessen. A keresztelő figyelmeztetése, a fogollyal való beszélgetések, a Krisztusról érkező hírek mind-mind fölkínálják számára a változtatás lehetőségét. A bűnös élet mocsora azonban nem engedi őt kilépni a már megszokott közegből. Élete arra példa, amiről Szent Pál is panaszkodik, bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. Én szerencsétlen ember, ki szabadít meg e halálra szánt testtől? A szabadulás az Úr Jézusban van, és az ő tanításában. Krisztus vére feloldja a bűn kötelékeit, tanítása pedig elindít az üdvösség útján. Herodesnek, a vergődő, de szabadulni mégsem akaró embernek a példája figyelmeztet minket, hogy értékeljük és becsüljük meg Isten kegyelmét. Ő jó útra állított minket, legyünk tehát óvatosak és következetesek, hogy az út végére is elérjünk. Amen.